Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve, gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Isten áldása legyen a mai Isten tiszteletünkön. Hallgassuk meg a lekciót. Az Efézusi beliekhez írt levél, 4. fejezet, 22. versétől a 32. versig olvasom Istenünk igéjét. Hallgassa meg a gyülekezet figyelemmel. Tehát az Efézusiakhoz írt levél 4. fejezetéből, 22. verstől a 32. versig. Nem zavaró az erősítés? Nem gerjedünk? Jó? Jól hallani? Jó. Nyugodtan jelezzenek, hogyha valami gond van. Kicsit úgy éreztem, hogy gerjed. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki csalárd és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragoztok is, ne vétkezzetek, a nap ne menjen le a ti haragotokkal, helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó, a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség, indulat, harag, kiabálás és istenkáromlás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztus Jézusban. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy Te mindent megtehetsz, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi azt kérjük, vagy gondoljuk. Add meg ezt a reménységet most nekünk, amikor eléd jövünk, hogy Te mindent megtehetsz az életünkben, velünk és bennünk, sokkal inkább munkálkodhatsz a szívünkben, mint ahogy mi azt remélhetjük. Még legbuzgóbb kívánságunkban is, hogy ezt kérjük tőled, Istenünk, és ezt szeretnénk, Te annál többet tudsz nekünk adni. Add meg, hogy ilyen pozitívan láthassuk az Isten tiszteletet, hogy nem hiába való az, hogy együtt vagyunk ebben az órában, hanem Te munkálkodsz bennünk, és mi is együtt munkálkodhatunk veled. Add meg, hogy harmóniába kerüljünk a tőled kapott útmutatásokkal, a veled való kapcsolatban, és add, hogy önmagunkkal is megtaláljuk a helyes viszonyt, és add, hogy testvéreinkkel is. És kérjük, add meg, hogy a világban való forgolódásunk az erővel teli legyen, legyen valami bennünk, ami több, hogy adni tudjunk azoknak, akik között élünk, és add meg, hogy képesek legyünk elfogadni is, amikor hozzánk érkeznek emberek, elfogadni őket úgy, ahogy vannak, amit éppen megélnek, ahol tartanak az életükben. Köszönjük, hogy így fogadsz el a mai Isten tiszteleten bennünket is, ahogy megérkeztünk, ahol éppen tartunk az életünkben. Köszönjük, hogy ezáltal találkozhatunk, mert ott van ez az elfogadás, ott van ez a lehetőség most az életünkben. Légy tehát jelen közöttünk. Amen. Egyetlen egy igét olvasok, az imént felolvasott szakaszból, az Efézusiakhoz írt levélből, a 4. fejezetből, a 30. verset. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye én vagyok jelen pillanatban a gyülekezetben az az ember, aki a legtöbbet beszélhet. És ezt a legnagyobb türelemmel viselik el az emberek, bár lehet, hogy a szívükben vagy gondolataikban már nem mindig, de hát nekem adatott meg az, hogy a legtöbb időm legyen arra, hogy valamit megértessek ugye az emberekkel, és hatással legyek egy közösségre. Illetve én kaptam azt a bizalmat, így is mondhatjuk Istentől, hogy erre a feladatra elhívott engem, és hát ezzel a feladattal jól vagy rosszul, mikor, hogy tudok élni. Úgy érzem, hogy van egy belső igény, amelyet megfogalmazhatunk, akár ezt a belső igényt én is önmagam számára megfogalmazhatom, hogy miért vagyok én itt, hogyha semmiféle hatást nem tudok ugye elérni, és az emberek életét nem tudom megváltoztatni. Hát hiszen én most burkoltan azért vagyok itt, hogy valamilyen változást, valamilyen hatást érjek el ugye az emberek életében. Másrészt pedig mindenki tudja a saját életéből azt a tapasztalatot, hogy amikor ő akart volna valakit megváltoztatni, vagy akár egy nagyobb közösséget is megváltoztatni, vagy embereket, akkor milyen nehéz is az, és hát több-kevesebb alkalommal érhette csak azt meg azt az örömöt, hogy de jó, hatással tudtam lenni az emberekre, és talán többször azt éljük meg, hogy milyen nehéz, vagy éppen nem tudtunk hatással lenni, nem értük el azt az eredményt, sőt, lehet, hogy félreértettek bennünket, vagy olyasmit mondtunk, amivel megbántottunk valakit, vagy az úton, miközben jártunk, akkor sérelmeket is okoztunk, és hát belekerülünk ugye egy furcsa helyzetbe, és akkor az ember azt mondja, hogy jaj, inkább meg sem szólalok, mert hát mit értem el vele. Hadd mondjam, hogy ahhoz, hogy átalakuljunk, ahhoz, hogy együtt járjunk Isten útján, ezt a kockázatot vállalnunk kell. És ezt az Isten is vállalta, ezt a kockázatot, és vállalja minden nap. És ugye azt mondja a Szentírás, hogy az igehirdetés bolondságával közelít felénk Isten. Mert hát valahol, ez egy nagyon nehéz, szép, tartalmas, de mégis valahol, azt mondhatjuk, valahol az igehirdetés bolondsága az, hogy ezen az úton, gyenge emberi gondolatokon keresztül, közvetítésen keresztül, akar bennünket a hatalmas, mindenható Isten vezetni. Másrésztről meg azt is mondhatjuk, hogy mivel gyenge emberi gondolatokon keresztül érkezik meg az isteni erő, nyilvánvalóvá fog válni az Isten ereje az ige hirdetésben, mert mindenki látni fogja és tudni fogja, hogy amikor valami megtörténik bennünk, vagy valamit megértünk, azt tudni fogjuk, hogy ez Istentől van. Ez nem az embernek tulajdonítható. Mert ő csak egy eszköz, ő csak elhozza nekünk ugye az üzenetet, de Isten van itt jelen közöttünk. A mai alkalommal, amiről ugye szeretnék beszélni, az egyrészt a kiválasztott igém az volt, hogy és ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Ezt járnánk körbe, hogy mit jelent akkor ez. Másrésztől pedig az Isten bennünk levő munkájáról szeretnék szólni, hogy hogyan munkálkodik bennünk az Isten, és mi pedig ne szomorítsuk meg őt. Ez lenne mondjuk a vezér gondolat, tehát, hogy munkálkodik bennünk Isten, és tőlünk Azt kéri Isten, hogy őt pedig ne szomorítsuk meg, közben végzi a munkáját bennünk. Ugye, hogyha szomorúságról beszélünk, akkor mindannyian érezzük, hogy az nem egy jelentéktelen erő. Hogyha valaki átéri a szomorúságot az életében, akkor tudja, hogy azt nem szabad elhanyagolni, ha valaki szomorú. Ugye mondhatjuk, a szomorúság hamar túl leszel rajta. Mert majd lesznek jobb napjaid, ne gondolj rá, és lép túl. Ez mindenképpen egy jó megoldásnak tűnik, hogy pozitív dolgokra gondoljunk, vagy felejtsük el. De tudjuk azt, hogy vannak olyan szomorúságok az életünkben, amelyek megterhelik a szívünket, lelkünket, és együtt élünk ezzel. Sokszor beszélünk arról, hogy Isten meg akarja vidámítani a szívünket, azt akarja, hogy boldogok legyünk, azt akarja, hogy erősek legyünk, azt akarja, hogy ne legyünk szomorúak, adjunk hálát neki, és mindig egy kicsit önző módon magunkkal foglalkozunk. Ugye én, nekem, ez kell, az kell, hogy én boldog legyek. Kevesebbet foglalkozunk az Istennel, olyan értelemben, aki bennünk lakik a Szent Lelke által, hogy ő vajon boldog-e benned? Ezt persze nem azért mondom, hogy félelmet keltsek, vagy bűntudatot, hanem inkább arra utalnék, hogy a mi boldogságunk forrása, ha szomorú, bennünk. Most ezzel a képpel élek. És képzeljük el, ahonnan a boldogságunk, az áldásunk megérkezik. És ha az szomorú, a forrásod, aki megállhat téged, aki felszabadíthat, aki boldogságot és örömöt, biztonságot tud neked adni, és azért van, ha az az alap megszomorodik benned, akkor honnan nyersz majd örömöt, békességet, boldogságot, erőt, vigasztalást? És sokszor, amikor az ember kering úgymond az életében, és hát kér, imádkozik, könyörög, és nem veszi észre ugye ezt a titkot, hogy valahol vagy elveszítette az Istennel való kapcsolatát, vagy az Istennel való kapcsolata úgymond megterhelődik, vagy egyfajta szomorúság van benne, amit nem is tudja megmondani, hogy most honnan, de mindig mintha tápláltatna. Miért van ez? A hívő embernek mondja ezt a Szentírás, hogy ne szomorítsd meg az Isten szent lelkét. Annak az embernek mondja, aki már közösségben van az Istennel. Én most azt feltételezem, hogy akik itt vagyunk, valamilyen szinten biztos, hogy közösségben vagyunk az Istennel, és megtapasztaltuk már az ő lényét vagy jelenlétét. Ha mindannyian most felidézzük az életünkben azt a pillanatot, vagy azokat az eseményeket, amikor örülni tudtunk az Istenben, és azt éreztük, hogy az Isten is örül nekünk, akkor megtaláljuk azt a helyet, vagy azt a helyzetet, amikor azt éreztem, hogy az Isten boldogsága árad az én életembe, és én is megtapasztalhatom azt, hogy ő örül nekem. Sok ige van a Szentírásban, ami arról szól, hogy Isten örül az övéinek. Örül. Öröme van abban, hogy jelen vannak, hogy eljönnek az ő házába, hogy az életüket megosztják vele, hogy szeretik őt. Tehát egy szeretett kapcsolatról van szó. Másrésztől rengeteg olyan ige van a Szentírásban, arról beszél, hogy Isten megszomorodik, az Isten szomorú, az Isten problémája van, úgymond, vagy valamit üzen, hogy emberek, valahogy elveszítettük egymást. És ugye erről szól végül is, hogy tudjuk aztán ezt a belső kapcsolatot megint rendezni, és Isten is mondja, hogy áldások fognak érkezni, hogyha rendezzük a kapcsolatunkat ő vele, és a szenvedések és egyéb próbatételek, meg mindenféle szűrzavar, meg sokszor abból fakad, hogy elveszítettük a vele való kapcsolatot. Ez is sokszor kijön a Szentírásban, hogy engem elfelejtettek, mondja Isten. Elfeledkezett rólam az én népem. Nem őszinték velem. Nem figyelnek rám. Hiába keresem őket nap, mint nap, nem közelednek felém. És aztán van olyan is, hogy amikor Isten mondja azt, hogy hiába hívtok engem, nem fogtok megtalálni. Milyen súlyos ez a mondat. Hiába könyörögtök hozzám, hiába kéritek az én segítségemet, nem fogtok engem megtalálni, mintha elbújna előlünk. Tehát látjuk, hogy Isten nem ember. Ezt azért nagyon fontos, amikor ilyen tulajdonságokról beszélünk, hogy szomorúság is, vagy hasonló ugye olyan dolgokra, amelyek bennünk jelentkeznek, azért tisztáznunk kell, hogy Isten nem ember. Tehát azért, ha vannak ugyanilyen érzései, és ugyanúgy közelítünk hozzá, mint egy személyhez, azért tudnunk kell, és ez egy bátorítás, ez egy hatalmas erő, hogy Isten nem ember. Tehát nem azért annak ellenére, hogy Isten együttérző, és minden ilyen dologban ugyanúgy beavatott, és ugyanazokat meg tudja élni, mint mi, és mi hasonlítunk ő hozzá, de ő nem ember. Ugye ez például olyan igékben jó, amikor azt mondja Isten, hogy ha ti hűtlenek vagytok, én mégis hűséges vagyok hozzátok. Ha ti megváltoztatjátok is az útjaitokat, én mégis ott maradok ugye nektek. Tehát, hogy nem ember, mert emberi módon, emberi mércével nézve, ha úgy nézzük az Istent, akkor tényleg kétségbe eshetünk. Mert mint ahogy egy emberi kapcsolatnak is megvannak altára, és valamit el tudunk most azt mondom úgy szúrni, hogy a végén aztán már helyrehozhatatlan, mert ne haragudj, azért van mindennek egy határa, és most eljutottunk oda, és innentől kezdve nincs tovább. Ugye? Emberek eljutnak oda, és azt mondjuk, akkor vége. De az Istennel való kapcsolatunkban úgy nézzük, vagy úgy látjuk, hogy Isten is vannak határok, mikor azt mondja, na most, akkor ennyi. Vagy szab egy határt, ezek voltak ugye az ítéletek, amikor valamit Isten is végrehajt, vagy megítéli az ő népét, de nem hagyja. Tehát nem azért történik mindez, hogy teljes szakítás történjen. Akkor ezt mondom. Hogy végleg elszakítson valamit. Hanem azért, hogy megtisztítson. Hogyan tudjuk az Isten lelkét kiengesztelni? Mert ugye az áldozatok is az Ószövetségben, a bűnök, bűn, meg ez az egész problémakör, hogy van bűn, ugye Isten haragját ki kell engesztelni, ez átvonul az egész Szentíráson, hogy valahogy a mi kapcsolatunkat rendeznünk kell Istennel, hogy jó legyen, és ezért ugye az áldozatok, az Isten tisztelet, a hálaadás, a dicsőítés, úgymond neki szól. Hát mi azért vagyunk itt igazából, amikor Isten tiszteleten vagyunk, hogy az Istennek az örömére legyünk. Ő abban gyönyörködik, hogy eljönnek ő hozzá az emberek, és a szívüknek a legértékesebbjét adják, illetve az életükből is mondjuk a legértékesebbet próbálják odaadni, az idejüknek is adják az értékes részét, és vele lesznek. Ugye a nyugalom napja vasárnap lényegében erről szól, nem azért, hogy ne dolgozzunk, meg ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, mert semmit sem csinálunk, odáig eljöttünk, rendben, nem dolgozom, tényleg megtartom a vasárnapot, csak egy dolgot nem biztos, hogy megtartok, hogy vele vagyok. Hát igazából ez a nap arra van, hogy egész héten mindenkivel lehetünk, minden dolgunk után rohanhatunk, és mindent csinálhatunk, szabadok vagyunk, de legyen egy nap, amikor az Istennel vagyunk. És ő igényli ezt a napot. És képzeljünk el egy olyan kapcsolatot, ahol még egyetlen egy napot sincs a másikra. Hát ez mi lesz? Évek. Évek hosszú során át 10 percek, 5 percekből éljünk? Vagy odadobott mondatokból? Vagy nem tudom, elméletekből, amelyeket tudunk hírből a másikról? És tehát értjük. Tehát Isten, ha mindenkinél hatalmasabb és sokkal együttérzőbb, mint bármelyik ember, és mindennel úgymond tisztában van, de sokkal nagyobb is a szeretete, képzeljük el, hogy milyen akkor, most azt mondom, az ő érzékenysége is egyrésztről, De milyen nagy az ő irgalmassága is, hogy ennek ellenére most ezért hosszan tűr az Isten. Ugye amikor valaki szeret valakit, vagy azt mondja, hogy én közösséget vállalok veled, azzal azt vállalja, hogy végig fogok menni veled az egész életeden át, és ha kellek, ha nem kellek, ha most szükséged van rá, ha nincs, akkor is ott leszek. Ugye ez a szülőhöz hasonló, hogy a szülő is fölvállalja a gyermekét, és aztán megvan az az időszak, amikor közelebb vagyunk, aztán távolabb is, de akkor is a gyermekünk. És ahogy így van, az mennyei atyánk, és ezért használjuk ezt, hogy mennyei atyánk, hogy mi az ő gyermekei vagyunk, ezáltal érezzük azt, hogy ez a kapcsolópont, ez így nem szűnik meg. Ez nem szűnik meg, hanem ez megmarad. Hogyan tudunk tehát örömet okozni Istennek? Ez miért fontos? Lehet, hogy ki kellene ezt próbálnunk, hogy végre Istennek okozzunk örömet. Lehet, hogy sokkal jobban járnánk, mint hogyha mindig saját magunknak szeretnénk örömet okozni, hát a feszültségeinket állandóan oldozgatni, mert vagy az van, hogy valami rossz, és azt meg kéne szüntetni az életünkben, vagy az, ami jó, és hogy ezt meg kívánjuk, a rosszat megszüntetni, a jót pedig megtartani, és akkor valahogy egyensúlyban lenni, és minél jobban mi érezzük magunkat. Mint hogyha az Isten miértünk lenne. Egy kicsit megkísértette a keresztény világot is, az, hogy, vagy a hitet, hogy itt a Föld, itt a teremtés, az embereket megteremtette Isten, csak az Isten szereti az embereket, és úgy néz ki, mintha az egész mindenség miértünk lenne, és az Isten is miértünk van, és csak azt figyeli, hogy mi mit mondunk, mit kérünk, mert Isten mindig figyel rád, és akkor nagyon én központúan élem meg az Istent, hogy hát én. Mint egy gyermek, ugye? Hát a gyermeknek azt kell, hogy ráfigyeljenek. És aztán eljön az a pont, amikor már Krisztusban vagyunk, és elkezd bennünket ébrezgetni az Isten, és akkor azt mondja, hogy de hát figyelj már rám is. Jó? Miért kellene Istenre figyelni, meg az ő jellemére? Mert a fejlődésünknek a része a Krisztusban az az, hogy mi Krisztushoz hasonlóvá váljunk, vagyis Isten azt gondolta felőlünk, hogy mi az isteni természet részesei legyünk, és egy legbensőbb kapcsolatunkban igazából az történik meg, hogy mi az Istennek a tulajdonságait, jellemvonásait, az Istennek a lényét fogjuk hordozni magunkban. Tehát az történik meg a hitben velünk, hogy az első bíztatása az igének az, hogy van bennünk egy jó emberi részünk, ezt így fejti ki, ami gondolkodásmódjában, érzésvilágában, eltompult, isteni élettől távol van, és nem tudja felfogni az Istennek a dolgait. És van egy új emberi részünk, ezt így mondja, amit Isten teremt bennünk, aki érzékeny az Isten iránt, aki együttérző, aki keresi az Istennek az akaratát, akkor így mondom, keresi az Isten örömét. Abban gyönyörködik, hogy az Istennel együtt munkálkodva öröme van az Istennel, és annak örül, hogy Isten örül. És ezért a hálaadás, amit szoktunk mondani, hogy a keresztény ember hálaadásból cselekszik az Istennek, ugye az nem csak azt jelenti, hogy jó, hát akkor tegyünk egy kicsi jót Istennek, mert ezt így kéri, hanem ennek a motivációja az, hogy az együtt örülés állapotában van az Istennel, és annak örül, amikor Isten szerint tudott cselekedni, és örömet okozott neki. És ezt szeretetből teszi. És egymás öröméért vagyunk, és ha így nézzük, Isten azt mondja nekünk, amikor azt mondja, hogy szeret bennünket, én veled vagyok, ugyanezt a szeretetet megadom neked, vagy hát sokkal többet, mint te tudsz nekem adni, én is ennyit kérek tőled, hogy figyelj egy kicsit rám. Mi lenne, hogyha ezt megtanulnánk? Én figyelek rád, te pedig figyeljél rám. És ha együtt tudunk figyelni egymásra, akkor helyes irányba fog haladni az életed, és meg tudod oldani azokat a problémákat, amelyek fel fognak merülni, vagy amelyekkel találkozni fogsz. És mi tehát az egész üdvösségünknek, vagy nem tudom, az egész földi életutunknak a célja, ha így nézzük, ha már hív emberek vagyunk, az, hogy ezt a kapcsolatot lényegében egyre elmélyítsük, egyre természetesebb legyen, ne legyen benne annyi mesterkért dolog, ne kényszer legyen ez, hanem megismerjük az Istent. Azt mondja Krisztus, hogy az az örök élet, hogy megismeritek az Istent. azért léteztek, hogy megismerjétek, és vele legyetek. Ugye azt a képet használja a Szentírás, hogy az öltözésnek a képe, nem tudom, hogy ki mennyire szeret öltözni, ugye minden nap öltöznünk kell. Hát rá vagyunk kényszerülve. Ugye választanunk kell mindig egy ruhát, mivel jövünk el, fel kell ruháznunk magunkat. Aki öltözik, az tudja, hogy amit fölvesz, az igazából ugye az övé, meg ő benne van, de valami olyasmi, amit le is lehet venni. Azt mondja Isten, hogy a mi lelki lényegünk az olyan, hogy felöltözhetünk dolgokat, és magunkra vehetünk, és vannak dolgok, amelyeket pedig levethetünk. Azt mondja Isten, hogy mindenki ne keverje össze a két dolgot az életében, azokat a dolgokat, amelyeket le kell vetnünk, azokat ne akarjuk felöltözni minden nap, amelyeket pedig fel kellene öltenünk, azokat pedig bátran vegyük magunkra. Mert különben, ha ezt összekeverjük, és mindig, vagy egymásra tesszük azokat, amelyeket már le kéne vetnünk, arra rátesszük az újat, akkor megint gondunk van, illetve akkor is gondunk van, hogyha csak mindig a régit találjuk meg, és soha nem találjuk meg azt az újat, amit az Isten elkészített nekünk, vagy pedig akkor is gondunk van, amikor úgy adjuk elő a régit, hogy ez az új. Nem? Én már megújultam, megtisztultam. Én mostantól kezdve jó ember vagyok. Ugye? Hát ezt ne adjuk elő, mert valószínűleg nem így lesz. Isten soha nem mondta azt, hogy mi többnek mutassuk magunkat, mint akik vagyunk, hanem azt mondja, hogy teljes józansággal, a lelketekben, a szívetekben és az egész valótokban engedjétek, hogy én munkáljam ki bennetek azt, amit elkészítettem a ti számotokra. Ez jelenti felöltözni a Krisztust, nem azt állítani magunkról, akár a régi dolgainkról, hogy ez már nincs, és közben van, nem azt állítani, hogy ezek, hogy nem azt kell csinálnunk, hogy van a régi ruhánk, és akkor vegyünk rá egy újat, mert ezzel nem változtunk meg. Hanem szimbolikusan azt mondja Isten most már, ne csak öltözködjünk, jónak mutatjuk magunkat, meg olyannak, amilyek vagyunk, hanem a belső lelki lényegünk szerint vegyük föl az Istentől kapott ajándékokat. Mik ezek az ajándékok? Például az, hogy megtanuljuk azt Istentől, ezt Istentől fogjuk megtanulni, tehát itt nagyon lényeges. Istentől fogod megtanulni, hogy hogyan ne hazudjál. Hogyan került ki a hazugság csapdáit. Hogy mit is jelent az, amikor félrevezetés alatt éljük az életünket, nem mondunk igazat, és azért nagyon nagy veszély, mert akkor hamisak az alapok, hamis az, amit gondolunk magunkról, hamis az, amit más gondol rólunk, és az egész megpördül az életünkben, és ha nem látjuk igazából, hogy kik vagyunk és ki a másik, vagy nem látjuk át a helyzeteket, mi az igazság. A hazugság mindig elfedi az igazságot, most szimbolikusan mondom, és a megoldástól mindig eltávolít bennünket. Féligazságokhoz juttat el bennünket, hamis látásmódra jutunk, és iszonyatos problémáink lesznek, azáltal, hogy nem ismertük fel az igazságot. Ezt persze most általánosságban mondja Isten. De ezek konkrét dolgok lehetnek az életünkben. Amikor Istennel vagyunk, akkor fontos, hogy például a hazugságokat, amelyeket lehet, hogy mi magunk is mondunk magunknak, hát kutatások szerint mi többször hazudunk, mint mi azt gondoljuk magunknak, vagy nem tudom, magunkban is mondunk ki olyan dolgokat, amelyek nem igazak. Csak nincs, aki megmondja nekünk, de hát ez nem így van. Nincs aki, vagy akitől elfogadnánk, hanem lehet, hogy benne is maradunk, meg mások is helyesik, hogy tényleg, hát te egy ilyen ember vagy. Ugye hányszor mondjuk magunkról, hogy ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, lehet, hogy ez egy hazugság. Csak annyira belerögzültünk, hogy ez már igazsággá válik. És ugye az a rossz, amikor valami hazug dolog már olyan lét valósággá válik, hogy ez így van, hogy ez van, hogy nagyon nehéz akkor megtörni az erejét. Tehát amikor hazugságról beszélünk, hogy vessétek le a hazugságot, akkor valami komolyabb dologról van szó, nem csak az, hogy most valamit nem úgy mondok, az is fontos, hogy persze úgy mondjak, de értjük a mélységét. hazugságnak sokfajta mélysége lehet az életünkben. Egyáltalán az, hogy nem látjuk, hogy kik vagyunk. Az is önmagában véve valamilyen szinten eljuttat bennünket oda, hogy ha nem helyesen látunk valamit, akkor úgy állítunk dolgokat, hogy ez így van, de mivel nem látjuk helyesen, se magunkat, se a másik embert, ne olyan dolgot állítsunk, ami aztán hazugsággá is válhat. Mert te mindig ilyen ember vagy, te mindig így beszéltél, te mindig így szóltál, te mindig ezt tetted velem, te mindig megbántottál engem, ugye? Igazság. Hát nem ezt tetted velem? De. De ugye emögött lehet egy élethazugság. Lehet egy élethazugság, hogy a másik ember is úgy gondolja magáról, vagy azt gondolja, hogy ezt gondolják mindig rólam, hogy én ilyen ember, de én nem ilyen ember vagyok, de mégis az bizonyítja, de hát ezt teszed. Akkor mi a baj? Te más ember akarsz lenni, de nem tudsz? És közben ezt teszed velem, nekem meg ez rossz? Akkor hirtelen rájövünk, hogy itt valami nagyobb erőről van szó. Mert ha ő jó akar lenni, akkor miért teszi ezt? Hát ott van a kettőség, ott van a hazugság benne, nem? Ha én szeretni akarok valakit, mégis szenvedést okozok neki. És hányszor van ez így? Hogy jót akartam, és aztán rossz tett belőle. Akkor látjuk, hogy ez a hazugságnak az ereje. Vagy azt mondjuk, te hazudsz, mert jól beszélsz, de nem azt csinálod. Ugye? És ezek a nagy csalódások. Azt hittem, hogy te ilyen ember vagy. És közben pedig nem. És akkor érezzük meg, hogy a hazugságnak milyen ereje van. Mert ugye akkor leleplezzük, és megint haragszunk valakire, de a hazugságot nem biztos, hogy legyőztük. Hát lehet, hogy ő is szenvedett tőle. Tételezzük fel. Ugye az a legrosszabb eset, amikor nem szenved tőle, akkor már gonoszsággá fajul, hogy valaki ezt úgy tudja művelni, hogy benne él. És ez számára természetes. És akkor nehéz belőle kiszabadítani. Csak úgy tudjuk, hogyha megtörjük ezt a rendszert, de vissza tudunk neki tükrözni. És mit mond Isten? Azt mondja, hogy én leszek az, aki megszüntetem közöttetek a hazugságot. Persze mondja nekünk, hogy ti ne hazudjatok, de milyen értelemben mondja, hogy én leszek az, már mint Isten, aki utána megyek, és felfedem, és meggyőzlek benneteket a szívetekben, és megmutatom bennetek, hogy mi az, ami miatt ez kialakul, hogy meg tudjátok szüntetni, hogy ne legyen közöttetek ennek ereje. Tehát, hogy mindenki a fele barátjával való kapcsolatában megérhesse ezt a tisztaságot. Itt van a harag. Már időnk rohan, ezt nem tudtam végigvenni. A harag is ugyanaz. Ugyanaz az erő, ma idézőjelben, ami megint megváltoztatja a mi egész szemléletmódunkat és látásunkat. Bár lehet haragudni, de ne vétkezzünk. Az, amikor a haragot is kezelnünk kell magunkat, tehát meg kell élnünk, mindent meg kell élnünk az életben, nem lehet lefagyasztani magunkat. Tehát meg kell élned a haragot is, nem lehet elfojtani. Viszont azt, ahogy megéljük, például egy harag az engem figyelmeztethet valamire. Tehát pozitív is lehet. Én most haragszom valamire, az engem figyelmeztet, hogy itt nekem ez a dolog fontos. Itt valami olyasmi történik velem, ami nekem ugye nem jó vagy bármi. Akkor a haraggal nekem dolgom van, mert amire mutat, vagy ami miatt én haragszom, azt meg kell néznem. Nekem kell először megvizsgálnom, hogy miért haragszom. Mi is az, amiért én tényleg haragszom. Az, amire haragszom? Vagy akire haragszom? Vagy amögött van valami, hogy miért van bennem harag és indulat? És azt mondja Isten, figyelj a haragra. Menj, én bemegyek a te életedbe. Én fogom neked megmutatni, hogy miért haragszol. Figyelj, elmennek a napok, a hetek, az évek, hogy harag van benned. Úgy fekszel le, és úgy kelsz föl, hogy ezt hordozod. Nem jó, azt mondja Isten, ez. Utána kell menni, és meg kell nézni, hogy miért van benned ez a harag. És mire való az Istennel való kapcsolat, hogy ezeket a dolgokat is például vele megbeszéljük, ama napon, mikor vele vagyunk. Ezek persze mély dolgok. Meg beszélgetünk mély szinten az Istennel, átgondoljuk, átbeszéljük az életünket, megvizsgáljuk. És úgy kell, ugye milyen fontos, ha a hazugság, az első dolog a hazugság, ha a hazugságot le tudjuk az Istennel, úgymond meg tudjuk valamilyen szinten oldani, akkor már őszinték tudunk lenni önmagunkhoz. Ha nem vagyunk őszintünk például haraggal, akkor azt mondom, azért haragszom, mert ő mindig ezt csinálja. Ugye kivetítettem. Én sem, én nem vagyok oka. Nem lehetek oka ennek, ugye? Hát ez is például egy, a hazugságnak egyik arca, hogy mindig azt szeretném, hogy más változzon. Hát soha nem akarok változni. Én azt szeretném, hogy körülmények, helyzetek, Isten segítsen, bármi legyen, csak most már szűnjön meg. Isten beszéljen másokkal, vagy Isten szolgái szóljanak másoknak, hogy ne ezt csinálják. Csak ez egy olyan folyamat, hogy mindenki saját magában kell, hogy ezt először vagy lerendezze, persze vissza tudunk hatni egymásra, és egymásnak segíteni tudunk, de itt jön a szálka gerenda elv, hogy én megítélem a másikban a szálkát, de az enyémben ott van a gerenda, akkor nem bírom ezt kivenni, sőt, még én is bele fogok kerülni, és én is haragudni fogok, meg aztán megy tovább, és így terjed az egész, hogy egymást belerángatjuk, és a végén olyan feszültség lesz, miközben a feszültséget akartuk megoldani, hogy azt mondjuk, hogy hagyjuk abba. Mert nincsen értelme. Mert miért nincs értelme? Mert olyan ez, mintha úgy próbálnánk megszüntetni egy tűzvészt, hogy belül lángol minden, és mi kívül kezdenénk el locsolni. És belül pedig ég minden. És azt mondja Isten, én veletek vagyok. És azért mondja a Szentlélek, hogy megszomorodik a Szentlélek. Mert látja belül, hogy mi van az életünkben, és nem fér hozzá. Nem fér hozzá, és nem tud rajta segíteni. Ez a szomorúság, ez az, mikor mi is megszomorodunk valakin, mert nagyon szeretünk valakit, vagy egy szülő, és nem tud hozzáférni, nem tud segíteni rajta. Pedig szeretne. Tehát ez a szomorúsága Istennek, hogy annyi, mint ha ő Isten, és tényleg elhiszük róla, hogy Isten is mindenható, és elég nagy hatalma van arra, hogy a lélek dolgait is rendbe rakja, akkor nem nagy szomorúság neki, hogy azok, akik szeretik őt, hogy már még képtelen rajtuk segíteni, még azt is mondja, hogy én egészen belül vagyok a szívedben, miért mondja? Hát ott keressél engem, ahonnan a problémáid jönnek, ahonnan a gondolataid, az érzéseid, azokkal küzdesz, nem? Hogy ott érzed, hogy nem jó neked, hogy fáj, hogy szorít, hogy már ott segítségre van szükséged, és mondja Isten, hogy ott van, hogy ott segítek neked, és akkor nem tud. Évekig, vagy hónapokig. És úgy cipeled még holnap is, meg azután is, és viszed azt, amit éppen viszel. Vagy azt, hogy becsapjuk a másikat, önmagunkat, ugye a lopás is az a dolog, amikor valamit elveszünk a másiktól, hogy nekünk legyen. Például, most csak kisebb dolgokra mondok, hogy az ember szeretné a másiktól az örömet is néha. Irigyeljük azt, hogy valaki jó, nem? Hát irigyeljük, hogy milyen vidám. Akkor oda megyünk szomorúan, és vigasztaltatjuk magunkat. Amire van azért szükségünk, hogy vigasztaljál meg. Hogy adjál nekem erőt. Ugye? De mennyivel nagyobb dolog az, amikor azt tapasztalhatjuk meg, hogy bennünk is ott van ez az öröm. És nem kell elvennünk másoktól sem azt, ami az övék. Mert egy idő után nekik sincsen annyi, hogy neked is tudjon adni. Ez is egy elvárás lehet, hogy én másoktól szerezzek örömöket, másoktól szerezzek lelki dolgokat is. És egy idő után nem működik ez. Nem lesz annyi ember, aki nekem az érzelmi igényeimet ki tudja elégíteni. Nem lesz annyi örömforrásom, még egy gyülekezetben sem, talán, hogy annyi szeretetet kapjak, mert szeretet vágyam van. És nem lesz annyi ember, aki ezt nekem biztosítani tud. De amikor mindannyian megjelenünk, vagy mindannyian elkezdünk szeretni az Istenben, és Isten örömében lenni, akkor hirtelen fordítottja történik, tudunk egymásnak adni, és azt érezzük, hogy itt jó lenni, mert én is kaptam. De nem elvártam, hanem én is örültem, vagy voltam az Istenben, meg ő is, és akkor mi Istentől kaptunk mindannyian. Tehát miért fontos, hogy ezt tisztán lássuk, meg azt, hogy milyen a beszédünk egymással, milyen a viszonyulásunk. Ezek nem etikai és pusztán morális, mert az is, hogy hogyan éljünk egymással. Így vesszük, így is lehet venni, hogy rendesek legyünk, szépek, jók legyünk, és jóra törekedjünk. De hát, ha így fogjuk fel, ez csak egy külső forma, ami hamar kiüresedik. Hogy legyünk szépek és jók, és mondjuk, most már ne csak én legyek a jó, hanem ő is. És ő még nem jó. Ugye? És előbb-utóbb elkezdem azt mondani, de ő miért nem tesz valamit azért, hogy jó, hogy miért csak mindig nekem kell jónak lenni, ugye? És akkor ez beindít megint egy haragot, indulatot, megint eljutunk oda. Hazudik nekem, mert ő nem jó, csak itt próbál jónak, és akkor megint ugyanott vagyunk. Tehát ezért fontos, hogy az Istennek az öröme, vagy az Istennel való kapcsolat, az Istennel való forrásunk tiszta legyen. És mi saját magunkban éljük meg azt, amit Isten akar nekünk adni, és azt értsük meg, hogy ezeket a dolgokat Isten kívánja kimunkálni bennünk. Tehát nem az történik, hogy nekünk kell megfelelnünk neki, hanem az történik, hogy mi fogunk az Isten erejéből ezekkel a dolgokkal szembenézve fejlődni, legyőzni és megtapasztalni. Isten fogja cselekedni bennünk, és ő akkor örül, hogyha ezt a helyzetét meg is tarthatja velünk, és tőle várjuk ezt, nem mástól. Tőle várjuk, nem mástól. Tehát amikor azt mondja Isten, hogy ti legyetek ilyenek a gyülekezetben, hogy ezt és ezt cselekedjetek, akkor az a csalfaság történik, hogy én elkezdem elvárni a másiktól. Hogy ő legyen én, ugye? Ő is elvárja tőlem. És az benne a csalfaság, hogy igazából mi akkor Isten helyébe ülünk be mindannyian, és azt mondjuk, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. Tehát nem tudjuk megcsinálni. Isten fogja velünk megcsinálni, és Isten nem, tehát nem mi várjuk el a másiktól, bár mondhatjuk, hogy elvárom tőled, hogy most már legyél rendes, meg akármi, el is várhatom, értem? De igazából itt az egésznek a motorja az, hogy isteni tulajdonságokról beszélünk. Isten bennünk fogja ezt elvégezni. Nem elvárjuk egymástól, hanem rácsodálkozunk, és azt hirdetjük, hogy Isten munkálkodik benned, figyelj, és engedd, hogy meg ne szomorodj, mert akkor megszomorodik az egész gyülekezet. Mert egymástól vártuk el azt, amit Isten akart belőlünk kimunkálni. És elfelejtettük, hogy hogyan is munkálja ki, nem álltunk meg benne, és akkor meg megszomorodtunk. Mert csak azt nézzük, hogy XY nem ilyen, vagy a közösségünk nem ilyen, és panaszkodunk, hogy miért nem ilyen. És nem tudjuk, hogy miért nem. És az oka igazából ez. Hogy a belső okot kell megszüntetni, és amennyiben a belső állapot megszűnik, vagyis befogadja valaki az Isten, nem szomorítja meg a lelkében az isteni jelenlétet. Amivel el van pecsételve, az megbecsüli, és a szívében őszinte Isten iránt, az nem lehetetlen dolog, hogyha folyamatosan ebbe benne van, hogy ezek a dolgok ne történjenek és ne tisztuljanak föl benne. És abban a pillanatban visszatér az egészséges élet. A gyülekezetben és az emberek életében is. És onnantól kezdve válik izgalmassá mindaz, amit közösségnek nevezünk, mert akkor az Isten lesz tényleg bennünk, és Isten fog uralkodni a szívünkben. És nem pedig az a módja ennek, hogy külső elvárásképpen fogalmazzuk meg csak ezeket a dolgokat, és mondjuk, hogy hát Isten is ezt várja el tőled, test. Nem tudom, értjük a kettő közötti különbséget. Hanem pontosan arról van szó, hogy igazából Isten akarja benned munkálni, nem elvárja. Nem tudom, értjük a kettő. Ő bejön a saját életedben, és ő cselekszi meg veled, hogy ez legyél. Tőle fogod megtanulni. Tőle fogod átérezni. Veled fogod megélni, és ott lesz benned, és együtt fogtok örülni, hogy ezt megteszed. És ő örül neked, te meg örülsz neki, hogy erre megtanít téged. És végig vele vagy. Végig vele vagy, és az ő jellemét fogod meg, és Istent fogod megismerni, amikor ezeket megteszed. Istent fogod megismerni, hogy milyen magadban, és ezért az örömért fogod megcselekedni. És itt jön a kulcspont, hogy azért nem hagyod abba ezt a fejlődést, ha másik nem ezt teszi, mert te észrevetted, hogy ez nem egy adok-kapok játék, hogy én jó vagyok, te jó vagy, és akkor ha nem vagy jó, én se vagyok jó, mert akkor elveszünk, hanem mert neked ez az Isten. Az az Isten, aki ezt mondja, az az ő lénye, és te az ő lényét éled meg. Neked azért fontos ez. Nem azért, mert mit kapsz, meg mit nem kaptál, meg igazságtalanság, meg jogtalanság, meg milyenek már ezek az emberek. Semmi köze nincs ennek, ha így nézzük, ahhoz, amire elindultunk. És csak akadályt fog képezni, hogyha így fogjuk fel a dolgokat. És belefáradunk. Mert senki sem lehet annyira jó, hogy ezt végig tudja csinálni. Nem tudod végigcsinálni, hogy ennyire jó legyen. Egyedül. Nem tudsz ennyire jó lenni, és nem is kell. Ez benne a titok. Hanem az van, hogy Istennel viszont menni fog, mert Isten ennyire jó. és őt fogod megtapasztalni, ahogy tisztítja ki ezeket a dolgokat, és meg tudod vele élni, és ezért lesz ő a forrásod, és ezért lesz az ő örömöd, és akkor tudod, hogy örül benned az Isten, mert ő mutatja meg önmagát, és akkor nem feledkezel Istenről. Saját magadban sosem, mert mindig fogod látni, ha megbocsátásról van szó, Isten az, aki megbocsát bennem. És én őt követem. És ő örül bennem, mikor én megbocsátok. Az ő öröme meg az én örömem lesz. És akkor együtt tudunk örülni. És ugyanígy van. Hazugsággal, bármivel, szavak erejével. Ha Isten szava szól benned, most azt mondom, Isten jelenlétéből tudsz szólni, a te szavadnak is olyan ereje lesz, mint Isten szavának. A szavaid ereje is meg fognak változni. Tudsz uralkodni a nyelvedem, mert Isten uralkodik benned a szó erején. És akkor Isten szavát tapasztalod meg magadban, és akkor megérted, hogy jaj, hát eddig fordítva gondoltam, azt hittem, hogy nekem majd így és így kell szólnom, de más az, amikor Isten jelenlétében vagy, és Isten indít téged valamire, hogy szól, ezt mond. Egyszerű, tehát nem nagy ige hirdetések, de a hétköznapi szavaink is. Ha megtisztulnak, és valamit nem mondunk már, amit eddig mondtunk, és mást mondunk, teljesen más lesz az ereje. És újraírjuk a saját életünket. De ha nem ezt tesszük, akkor ugye erre szól azt, hogy megszomorítod az Isten lelkét, és akkor visszasüllyedsz abba az állapotba, amiben mindig is voltál. Hiába indultál el a jó úton. Erre bíztat tehát Isten, hogy ne add föl, ne add el a lényeget, és a forrást azt mindig tisztán tartsd. És nem kell aggódnod, hogy jön-e belőle víz, és elég lesz-e a szereteted, vagy bármi, hanem meg fogja adni számodra, hogy hogyan élj és hogyan szóljál. Ezért tehát legyünk egymáshoz jóságosak, de azért, mert az Úr jóságos bennünk. Legyünk irgalmasak, mert az Isten irgalmas benned, ha benned van. Bocsássatok meg egymásnak, mert az Isten megbocsátott már mindannyiunknak, és ha benned van, akkor érezni fogod, hogy ő mit tett. És akkor átéled azt, hogy milyen az igazságban járni, és vele lenni, és akkor ebben a szabadságban fogsz megmaradni. És akkor az Isten öröme is benned lesz. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Istenünk, köszönjük, hogy figyelmeztetsz bennünket arra, hogy ne szomorítsunk meg téged a mi lelkünkben. Hiszen te vagy az, aki minden jót elkészítettél a mi számunkra. Te vagy az, aki ki akarod munkálni ezt bennünk. Te vagy, aki meg akarsz tanítani bennünket, hogy hogyan járjunk ezekben. És nélküled nem fog menni, hiszen te hatalmazol fel bennünket, a te ajándékaid lesznek mindezek, és veled fogunk találkozni, amikor ezeket a dolgokat meg tudjuk cselekedni. És át fogjuk élni, hogy milyen meghaladni önmagunkat, milyen elengedni mindazt, ami megterhelt bennünket. Milyen jó dolog úgy élni, Istenünk, ahogy te élsz, és milyen jó dolog, hogy te erre az életre meghívtál bennünket, hogy veled együtt éljünk ezen a világon. Hogy közös a mi kalandunk, és te velünk jössz a mindennapokban. Nem kell, hogy azt érezzük, hogy te nem vagy jelen velünk a mindennapi életben, hiszen ott vagy. Azokban a hétköznapi szituációkban, élethelyzetekben, amikor valódi problémák között élünk, te nem az elméletben vagy Isten, hanem a valóságban és a szívünkben, valós élethelyzetekben, amikor döntenünk kell és választanunk kell utak között, add meg, hogy ne csak magunkra figyeljünk, ne csak a saját érzéseinkre, érveinkre, érvrendszereinkre, hanem ha te tényleg velünk vagy, add meg, hogy az útjainkban is felismerjünk téged, hogy te vezess bennünket minden útunkon. Adj ehhez bölcsességet, és add, hogy megtanuljuk a te szent lelkeddel való közösséget a szívünkben, hogy mit jelent az, hogy az ő indítása, áldása és világossága hogyan munkálkodik bennünk. Áld meg betegeinket gyógyulással, gyülekezetünket ébredéssel, hogy felébredjünk Te benned, hiszen mindig is jelen voltál az életünkben. Add meg, hogy tudjuk cselekedni a Te akaratodat, vagyis taníts meg bennünket arra, hogy lássunk Téged cselekedni az életünkben, mi pedig kövessünk Téged. És akkor mi is azt tesszük, amire indítasz. De tudjuk, hogy mindig előttünk jársz, minden, ami minket ért, már előbb elvonult Te előtted, mindennel tisztában vagy, és mi ott kezdhetjük a közös beszélgetést és cselekvést, ahol éppen tartunk, mert napra kész vagy belőlünk. És tudod, hogy mi az, amire szükségünk van. Csak mi nem tudjuk, hogy Te mit készítettél el, és mi sokszor önmagunkra figyelünk csak, saját érzéseink, gondolatvilágunk határoz meg bennünket. Nincs helye sokszor a tőled érkező üzenetnek. Hadd, hogy ne megszomorított Istenként élj bennünk, hanem örömmel teli, erős és hatalmas Istenként. És ezt csak mi tehetjük meg, hogy megszentelünk Téged a mi életünkben. Hallgass meg most könyörgésünket és imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását, ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Amen.